Szeretitek az állatokat? Igen. Na, megint állatos történetet hozok nektek. Még nem? Vagy utána. Köszönöm. A természetfilmben láttam a történetet, amit most szeretnék nektek elmondani. Vannak a vadkutyák. Csoportban élnek, és ott őrzik a kis kölykeiket. Csak hogy ezeknek a kis kölyköknek is van ellensége, különösen is az oroszlán. Ha felfedezi, akkor elviszik, elpusztítják ezeket a kis kölyköket. Mit gondoltok, mit csináltak a vadkutyák, amikor azt látták, hogy ahol a kis kölykök vannak, közeledik felé egy oroszlán?
Hát elmentek más helyre, vagy
De már ott volt az oroszlán, elmenekíteni már nem lehetett. A kis kölykök ilyenkor, hogyha hallanak egyfajta ugatást, akkor meghúzzák magukat, nem moccannak, nem vinnyognak, nem ugatnak, csöndben maradnak. Mert tudják, hogy akkor baj van. És a nagyobb kutyák közül néhányan direkt oda mentek az oroszlán közelébe, és az oroszlán, amikor észrevette, elkezdte üldözni. És mit gondoltok, merre ment ez a kutya? Minél messze, mondja?
El a kölyköktől, és elterelő hadművelet, és ameddig a nőstények szállítják a biztonságos helyre a kölyköket,
addig
a hímek egyre távolabb
csalják
az oroszlán.
Így van, tökéletes. Nem tudom, hogy te is láttad-e ezt a filmet, de te nagyon jó a meglátásod. Tehát a nagyok, azok elterelték az oroszlán figyelmét, és közben a többiek meg egy új biztonságos helyet kerestek, amit már előre kinéztek az anyakutyák meg az apa. Na most ti hogy vagytok azzal, hogyha a szüleitek valamit nem akarnak megengedni, vagy azt mondják, hogy csöndbe legyetek. Mindig a javatokat szolgálja, hogyha rátok szólnak? Vagy valamilyen útmutatást adnak, hogy ezt tegyétek, ezt ne tegyétek? Jó mindig engedelmeskedni a szüleitek útmutatásának?
Igen.
Igen? Na, jól van, köszönöm. De gondoljatok arra, hogy nagyobb a valószínűsége, hogy a szüleitek nem tévednek, mint hogy tévednek. Úgyhogy én ugye nem sokára lesz az anyák napja, majd akkor mindig apukának is adjatok puszit, jó? Mert nem csak az anya, hanem az édesapátok is szeretettel van felétek, és gondoskodik rólatok, és figyeljetek arra, amit a szüleitek mondanak, mert ha megtanuljátok, hogy engedelmeskedtek, akkor az életben sok bajt kikerülhettek. Szeretnétek kikerülni a bajokat?
Igen.
Akkor mi a jó tanács?
Ha a szüleinkre hallgatunk.
Nagyon jó. Hallottátok, kedves szülők? Hát boldogok az ilyen családok, ahol így nyilatkoznak, és így is tesznek a gyerekek. Köszönöm szépen, és most szeretnélek megkérni benneteket, akiket megkértem, hogy osszatok ki egy-egy lapot, nektek odaadtam. Légy szíves, gyerek, akkor neked is odaadom. Szeretettel köszöntök mindenkit. Alapigénket Efézus beliekhez írt levélből olvassuk. Akik itt voltak a tanulmány átvételekor, Szilárd már idézte is ezt az igét. Efézus beliekhez írt levél első fejezetében a 7. verstől így olvasom. Akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet előre elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget. És ha tovább lapozunk a harmadik fejezethez, a 9. vers azt mondja, és hogy megvilágosítsa mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Eddig olvasnám az igét, közeledik a húsvét, és ilyenkor az emberek egy kicsit jobban gondolnak Krisztus áldozatára. A felolvasott ige szakasz egy átfogó tervről beszél. Mert azt mondja, hogy Istennek ez a titka, ez a terve, ez sokkal nagyobb ívű, mint hogy Jézus meghalt a kereszten, majd feltámadt, mert Isten végső célja, hogy ismét egybe szerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek ezen a földön vannak. És arról olvastuk, hogy Isten ezt nagy bölcsességgel közölte az emberekkel. És én ennek az isteni tervnek az ószövetségi mintáját szeretném, ha most együtt átnéznénk ezen a lapon, ami összefoglalóan tartalmazza a egész megváltási tervet, hogy Isten mit gondolt el az emberről, hogy hogyan fogja feloldani, megoldani a bűn nagy titkát, és hogyan fogja visszaállítani az eredeti édeni állapotot ezen a földön. Látjátok, nagybetűvel ott van, hogy az ószövetségi ünnepek újszövetségi megfelelője. Ez egy olyan alap táblázat volt, amit én sok biblia verssel egészítettem ki, és így másoltattam le, és azt a címet adtam neki, hogy a megváltás terve Isten válasza a bűnre. Mi a megoldása Istennek a bűnre? Figyeljük meg, hogy az Ószövetségben a Páska ünnep volt az első ünnep. Lapozzuk fel Mózes 3. könyve 23. fejezetét, tehát Mózes 3. könyve 23. fejezetét, és itt írja le, ugye a címe is ennek a fejezetnek az, hogy a nagy ünnepekről. És ugye azt mondtam, hogy az első ünnep a Páska, de mégsem az. Mert úgy kezdődik a második, tehát Mózes 3. könyve, ott van rajta ezen a lapon. Minden rajta van, amit idézni fogok. Tehát Móze, a Páska ünnep alatt van ott, hogy Mózes 3. könyve 23. fejezete, és az első 3 vers az örök egyetemes ünnepről szól, mert szól a ismét az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünnepeit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek azok az én ünnepeim. 6 napon át munkálkodjatok, a 7. napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van. Semmi dolgot ne végezzetek, az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken. Tehát kiemeli azt, hogy a szombat, mint a legősibb ünnep, ugye a teremtés emlékünnepe, ott áll a nagy ünnepek előtt, és ezután beszél arról az ünnepkörről, amit egy éves ünnepkörnek hívunk a zsidó nép életében, amit Isten az Egyiptomból való szabadulás után adott Izrael népének, ami a Szent Sátorhoz, illetve később a Jeruzsálemi templomhoz kapcsolódott. És a negyedik verstől mondja, hogy ezek az Úrnak ünnepei, tehát megkülönbözteti a szombat ünnepét, mint egy olyan ünnepet, ami mindenek fölött áll, és aztán kezdi, hogy ezek az Úrnak ünnepei szent gyülekezések napjai, amelyekre szabott idejükben kell összegyülekeznetek. Tehát azt mondja, hogy a Páskának és minden ünnepnek szabott ideje volt, és meghatározott időben kellett összegyűlniük. Az első hónapban, a hónapnak 14-én este az Úrnak Páskája. Tehát az első hónap, látjátok, van ez az idővonal, itt majdnem alul, és azt mondja, hogy az első hónap 14-én, ami így március vége, április elejére esik, tehát más volt a vallási időszámítás a zsidó nép életében, tehát az első hónap 14. napján az Úrnak Páskája. E hónap 15. napján, sajnos ez az eredeti rajzon itt nincs rajta, hogy a 15. napján a kovásztalan kenyerek ünnepe, amit 7 napig kellett enni, az első napon szemgyülekezéssel és megfelelő áldozatokat kellett bemutatni. Én az új szövetségi gondolatát is mindig beírtam ide. Figyeljük meg, ott van Márk evangéliuma első fejezet 15. versében, hogy betölt az idő, eljött az időnek teljessége, tehát ezeknek az ünnepeknek mindnek megvan az új szövetségi beteljesedése. A Páska ünnep, és akkor alul itt van még egy idővonal legalul, mert az a nagyon nagy bölcsesség az Istentől, hogy adott olyan idői proféciákat, amik megmutatták azt, hogy a történelemben ez minek az előképe. Ugye a Páska ünnep, ugye írja a Biblia, hogy a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott értünk, tehát mikor kellett Krisztusnak megáldoztatnia? És alul van ez az idővonal, majd ezzel az idővonallal egy következő alkalommal foglalkoznánk, mert az egy kicsit túlfeszíteni. A Dániel könyve 9. fejezetében a 77-ről szóló idői profécia, de mondom ezt majd egyszer legközelebb, és ott van egy olyan idői meghatározás, hogy van egy 7 éves időszak, a 7 év felén Krisztus kiirtatik a messiás. Tehát pontosan kiszámíthatták a zsidók azt, hogy Krisztusnak mikor kell meghalnia. Ez volt a Páska ünnep, és ezzel kezdődött a 7 napos kovásztalan kenyerek ünnepe, és itt fönt jelöltem 1 Korintus 5-7-8, amikor azt írja Pál apostol, ugye a kovász a növekedésnek a jelképe. A jó növekedésének is, meg a rossz növekedésének is. Ne régi kovásszal, ne rossz kovásszal ünnepeljünk, ne a bűn kovászával, ami növekedik az ember életében. Krisztus áldozatának ez a célja, ez az értelme, hogy a bűnbocsánatnak gyógyító hatása kell, hogy legyen az életünkre. Ezt a szót ne feledjük el. Krisztus áldozata gyógyítja az ember lelki világát, gondolatvilágát, érzelemvilágát, és tisztító hatása van az ember életére. Aztán azt olvassuk a 9. verstől, ugye, mert itt van egy búzakalász csokor, ez a zsenge kéve bemutatása. Szól ismét az Úr Mózesnek a 9. vers, szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik, mikor bementek a földre, amelyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését, a ti aratástok zsengéjének első kévéjét vigyétek a papnak, az pedig lóbálja meg a kévét az Úr előtt, hogy kedvesen fogadtassék érettetek. A szombat után való napon lóbálja azt meg a pap. Amely napon pedig meglóbáljátok a kévét, áldozatok az Úrnak egy épp esztendős bárányt, egészen égő áldozatul, és ahhoz mértem még megvan, hogy milyen áldozatokat kellett bemutatni, és ez volt a 14. vers szerint az új kenyér ünnepe. Ugye új kenyeret pedig és pergelt búzaszemeket, zsenge kalászokat, ne egyetek mind a napig, amíg be nem viszitek a ti isteneteknek áldozatját, örök rendtartás ez nemzetségről nemzetségre minden lakóhelyeteken. Mit jelképez a zsenge kéve meglóbáltatása? Ugye a páska bárány a bárány halálának a jelképe, Krisztus áldozatának. A jelkép nem tudta azt érzékeltetni, hogy Jézus feltámad, hogy Jézus nem marad a halál állapotában. Jézus többször is beszélt arról, de kiemelten a görögöknek, hogyha a gabonamagot el nem vetik, akkor csak egymaga marad, de ha elhal, az ő halálával sok gyümölcsöt terem. A zsenge kéve jelképezte Jézus feltámadását. És nézzük meg, hogy 14-e a bárányáldozat, 16-a a zsenge kéve bemutatása, és Jézus is, ugye pénteken halt meg, és szombaton nyugodott, vasárnap kora reggel támadt fel a halálból. Tehát tökéletesen bemutatta ez az ószövetségi ünnepkör Krisztus halálát, Krisztus áldozatát, és ugye Jézus arról beszélt, hogy ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem. Mi a gyümölcse Krisztus halálának feltámadásának? Mindazok az emberek, akik hittel elfogadják, és Krisztusnak odaszánják az életüket. Isten azt mondja, hogy ő annyira szeret bennünket, hogy mindent megtett értünk. Az életét is odaadta. És azt mondja az ige, hogy mi is szánjuk oda neki a mi életünket. Hálából. És mert ez az egyetlen megoldás az emberi életre nézve, az isteni jelenlétben élni. És még ehhez az ószövetségi ünnepkörhöz tartozott a következő ünnep, a pünkösd ünnepe, ami a hetek ünnepének is hívták, mert azt írja a 15. nap, a 15. vers, számáljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a meglobálni való kévét, tehát Krisztus feltámadásától kellett számolni, 7 hetet, és az 50. nap volt az új kenyér ünnepe. És azt írja, hogy kovásszal sütve készítsék, zsengékül az Úrnak, és ezzel együtt különböző áldozatokat kellett bemutatni, egészen égő áldozatot, bűnért való áldozatot, hála áldozatot, és itt a kovász most nem a bűnnek a jelképe, hanem a jónak, a lelki növekedésnek, Krisztus áldozata áldásának a jelképe, ami által az ember hitben növekszik, az életében egyre inkább megteremnek azok a lelki gyümölcsök, amiről Pál apostol beszél, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Tehát ezek az áldások követik Krisztus áldozatát a Szentlélek munkája nyomán. Ugye az ószövetségi ünnep a kenyérről beszél, a táplálékról, Jézus pedig azt mondja, hogy ez az a kenyér, az a lelki táplálék, az ő áldozata, az a mennyei manna, amit Isten ad az embernek. Ahogy a testnek szüksége van táplálékra, ugyanúgy van szüksége az ember lelkének is erre a lelki táplálékra, Krisztusra, a megváltóra. Tehát a pünkösd, a Szentlélek kitöltetése, apostolok cselekedete első fejezetében beszélt Jézus arról, hogy várják be az atyának ígéretét, amit megmondott, hogy kitölti majd az ő lelkét, és ezzel az áldással tudják majd képviselni Krisztus áldozatát, hogy az ember hittel tudja fogadni Istent, a megváltó Jézus Krisztust, az isteni szeretet átformáló hatalmát és erejét. És ugye ez egy szabott időben beteljesedett. Megvalósult. Erről szól az új szövetség. Sokkal kevesebb szó esik az őszi ünnepekről a keresztény világban. Mert a húsvétot ünnepelik, a zsengekével meglóbálása is talán, ugye Krisztus feltámadását is képviselik, a pünkösd is, elméletben képviselve van. Ugye ide írtam a Szentlélek munkájáról János evangéliumában Jézus az utolsó tanítói szolgálatában kiemelten beszélt a Szentlélek munkájáról, a gyümölcstermésről, hogy ő a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővessző, és hogy az a célja Istennek, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. És figyeljük meg, a szeretet után mi az első gyümölcs? Az öröm. Ez teszi hitelessé az embert. Mert a szeretet is lehetne még elméletileg mogorva is, vagy olyan semleges, de azt mondja, hogy ahol szeretet van, ott legyen öröm is. Ahol öröm van, ott legyen békesség is. És aztán sorolja a többi gyümölcsöket. És ezt követik az őszi ünnepek. Tehát a tavaszi ünnepkör Krisztus első adventjére vonatkozott. Jézus eljött, meghalt, feltámadt, mennybe ment, és az 50. napra pedig a pünkösd áldása beteljesedik. Ezek olyan beteljesedett proféciák, ugyanis az ünnepkör profécia volt. Olyan beteljesedett proféciák, aminek az áldása érvényes mind a mai napig, és örökre. Tehát az érvényessége, hogy beteljesedett, az nem azt jelenti, hogy beteljesedett és kész, hanem ennek az áldása kíséri az emberiség életét. Az őszi ünnepek a megváltás tervének a második nagy része. Mert ugye a történelemben évszázadok, évezredek teltek el Krisztus halála óta. Itt a 3. hó 6. napjától eljutunk őszig, a 7. hó 1. napjáig. A 7. hó első napja a kürdzengés ünnepe. aminek az volt a jelentősége, hogy az emberek, ugye nézzétek meg, a 7. hó 10. nap a nagy engesztelési nap ünnepe, az volt az üzenete, hogy ember, készülj a következő ünnepre, el ne feledkezz róla, mert az lesz az ítélet ünnepe. Ugye a két szó, hogy ítélet és ünnep, egy kicsit furcsa együtt, mert hogy lehet az ítélet ünnep? Kinek ünnep az ítélet egy bírói végzésben? Akit felmentenek. Istennek pedig ez a célja, hogy az ember számára megadhassa a felmentő ítéletet, ami az örök életnek az ígérete az ember számára. A kürtzengés ünnepe, látjátok alul az idővonal, és az idővonalon láttok egy dátumot a nagy engesztelési nap alatt. Ez a Dániel 8. fejezet 14. versében szereplő 2300 éves profécia, aminek a lejárta 1844. Ezt fogjuk majd egy következő alkalommal átvenni, hogy ez hogyan jön ki, ez az időszámítás, ez most túlfeszíteni ezt az alkalmat. De ha elfogadjuk, hogy a nagy engesztelési nap előkészülete, a kürtzengés, emlékeztető kürtzengésnek írja a 24. vers, és ha a 26. verset így olvassuk, szól a ismét az Úr Mózesnek mondván, ugyanennek a 7. hónapnak 10-én az engesztelés, vagy elfedezés, vagy szabadságadás napja van, hogy a szent gyülekezetetek legyen, sanyargassátok meg magatokat, és tűz áldozattal áldozatok az Úrnak. Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti istenetek előtt. Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát, a megsanyargatni az eredetiben önvizsgálatot jelent. Ember, tarts önvizsgálatot. Vizsgáld meg magad, hogy van-e valami olyan teher az életedben, ami teher a családban, és ami teher az Isten és az ember közötti kapcsolatban. Ha nem teszi ezt, és nem tart önvizsgálatot, akkor írtassék ki az ő népe közül. Ez nem halált jelentett, hanem kiközösítést. És ha valami dolgot végez valaki ezen a napon, elvesztem az ilyet az ő népe közül. Semmi dolgot ne végezzetek, örök rendtartás legyen ez, nemzetségről nemzetségre. Ünnepek ünnepe ez néktek. Sanyargassátok meg azért magatokat, a hónap 10-ének estvéjén egyik estétől a másik estéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket. Ugye nagyon érdekes, hogy erre az ünnepre mondja azt, hogy ünnepek ünnepelznétek. Mert Isten ekkor dönt arról, hogy milyen volt a kapcsolatunk Istennel, milyen volt a kapcsolatunk a felebarátainkkal, mennyire ragaszkodtunk az Istenhez tartozás szövetségével, mennyire foglalkoztunk, és mennyire volt hűséges az ember, mennyire ért szeretetben, engedelmességben, és mennyire valósulhatott meg az életében, amit Jézusról mond a Biblia, hogy Jézus szerette az igazságot, és gyűlölte a hamisságot, a gonoszságot. Ez egy isteni vizsgálat, a nagy engesztelési nap. Ugye itt alul ez is van ideírva, hogy vizsgáló ítélet. Nagyon sok Biblia verset lehetne még itt beidézni. A Jelenések könyve 3. fejezete úgy közelíti meg ezt a kérdést, hogy Isten megvizsgálja, hogy kinek a neve maradhat bent az élet könyvében. aki győz, annak nem törlöm ki nevét az életkönyvéből. És jelenések könyvében sok helyen van utalás erre, mint az Ószövetségnek az Új Szövetségben beteljesedő isteni végzéséről és rendelkezéséről. Nagyon érdekes ez az ünnep, mert a 16. fejezetben azt olvassuk, hogy és az ószövetségi rendszeres papi szolgálatban, hogy amikor valaki elvitte a bárányáldozatot, hogy a bűneit rendezze Istennel, akkor a pap bevitt a bárány véréből a templomba, és hintett a függöny felé, ami mögött ott volt, a frigyláda, benne a két kőtáblával, és benne az Áron kihajtott vesszejével, és a mannás korsóval. Erre azért szeretnék kitérni, mert Jézus azt mondta, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ki fog ítélni bennünket? Az a Jézus, aki emberré lett, aki emberként megélte a kísértéseket, a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, azt írja zsidókhoz írt levél, hogy ő is szenvedett. Neki is küzdelmei voltak, és Dániel könyve 7. fejezete utal arra, hogy az ítéletben ott vannak az angyalok, ott van a mennyei atya, ott van az emberfia Jézus Krisztus, akit visznek az atya elé, és könyvek nyittatnak meg, és így zajlik az ítélet. A mennyei templomban, amire nézve azt mondja a földi templom, az árnyék szolgálat, hogy nem csak a törvény van ott, nem csak az Isten királyi székét jelképezi, nem csak az angyalok vannak ott, akik látnak bennünket, hanem ott van Áron kihajtott veszélye, ami jelzi azt, hogy Az, ami ítélő bíránk, az a személy, aki együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel. Nagy dolog az, ha valakiről elhisszük, hogy együtt tud érezni velünk. És az a személy, akiről a mannás korsó azt hirdeti, hogy a pusztában is gondot viselt az övéiről. Tehát egy teremtő Isten, mert ugye a szombat a teremtés emlékünnepe, egy gondviselő Isten, ami királyunk és főpapunk és ítélő bíránk, és ezért mondja zsidókhoz írt levél, hogy járuljunk bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk a szükség idején. És a 16. fejezet egy kicsit bonyolultabb leírásban beszél arról, hogy Isten az oda áthárított bűnöket, mert hogy a bűneink, amikor megvalljuk, akkor áthárulnak a mennyei templomra, és hogy Isten kész onnan eltávolítani, és nem nekünk tulajdonítja ezeket a bűnöket, hanem annak a személynek, aki a bűn forrása, okozója, előidézője, Sátán. És a vizsgáló ítélet után pedig az utolsó ünnep, a sátoros ünnep, ami az örök életnek a jelképe. Itt is kiegészítettem, hogy közben valamikor, itt nincs már több idői profécia 1844 után, valamikor, amikor eljön Jézus, utána még van jelenések könyve szerint egy 1000 éves ítélet azok felett, akik nem nyerhetnek üdvösséget, és Isten igazolja majd a megváltottaknak, hogy miért nem. Számomra az a Biblia vers adja meg a választ, hogy Isten azt fogja igazolni, amit Jézus mondott, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, és te nem akartad. kedves gyülekezet, én azért hoztam, és azért adtam mindenkinek, ezt nyugodtan tegyétek el a Bibliába, hogy bármikor utána lehessen nézni, és jön a húsvét, lehet emberekkel beszélgetni, és hogy nem csak az első advent valósult meg, hogy Jézus meghalt, és feltámadt, és pünkös, hanem közeledik, nagyon közeledik az az idő, amikor befejeződik a mennyei ítélet, és el fog jönni Jézus. És véget vet a földi szenvedésnek, és az ő földet gyógyító munkája is be fog következni. A központi személy mindebben, a mennyei atya, Jézus Krisztus a megváltó, a Szentlélek munkája. Segítsen bennünket, hogy olyan mélyen tudjuk megismerni a megváltó Jézust, hogy bizalmunk lehessen iránta mindenkor, és Atya Isten, hogy olyan kapcsolatban lehessünk Istennel, Jézussal, hogy ez a kapcsolat tükröződjön az egymással való kapcsolatban is az ő kegyelme által. Amen.